Kedves testvéreim, a lelki életünk gyökereiről szeretnénk beszélni, és érinti majd a gyerekek történetét is. Nyissuk meg Bibliánkat a Jeremiás könyve 17. fejezeténél, és a 7.-8. verset olvassuk el közösen. Jeremiás könyve 17. fejezeténél, a 7.-8. vers így hangzik. Áldotta az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Az Istenben bízó embert a Biblia egy fához hasonlítja, amely víz mellé ültetett, és amikor a fa kezd növekedni és táplálkozni, akkor a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem szárad ki, hanem folyamatosan gyümölcsöt terem, és nem szűnik meg az áldástól, ami az létét fenntartja. Kedves testvéreim, érdekes a Bibliában, hogy a fát sokszor alkalmazza a Biblia az ember jelképeként. Pozitív értelemben is, negatív értelemben is. Negatív értelemben vajon mikor utal a Biblia a fára? Tessék? Amikor nem terem gyümölcsöt, például a fügefa megátkozásánál Jézus utal erre, illetve Keresztelő János is mondta, hogy amikor a fák gyökerére vettetik a fejszet. Tehát azok a fák, amelyek nem teremnek gyümölcsöt, azok ki lesznek vágva. Pozitív értelemben a győzelmes, az áldott embert még ezen a szakaszon kívül hol idézi a Biblia? Nem tudom, emlékeztek-e? Aki győz, enni adok az életfájáról. Igen, de itt nem az embert jelképezi a fa, hanem a győzelmének a gyümölcsét szakíthatja le onnan, tehát ez is ilyen értelme kapcsolódik. Termékeny fa József. Termő ága forrás mellett. Amikor Jákob megadja az áldását Józsefnek, akkor azt mondja, termékeny fa József. És olyan áldott életet élt, hogy még az ágazata meghaladta a kőfalat is, így mondja talán. Tehát az akadályokat legyőzte az ágazata, és túlhaladta. Babiloni királyt is, Nabukodonozort is fához hasonlítja a Biblia. Asszúr fáját is említi, egy csodálatos, hatalmas fa, amit aztán ki kellett Istennek vágni. És így tovább, újra és újra elmondja a Biblia azt, hogy az Istent szerető ember lehet olyan fa, amely gazdagon terem és gyümölcsözik. De nézzétek meg itt az ige, amit felidéztem, azt mondja, hogy víz mellé ültetett fa. Tehát ez valahol volt, és onnan átültették. De honnan ültették át? Úgy gondoltam. Átültetett fa. Nem innen származik ez a fa. Nem itt nőtt ki. Nézzétek meg az előtte lévő verseket, az 5.-6. verset. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki az emberben bízik, és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve, mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában. És nem látja, hogy jó következik, hanem szárasságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön. Két fa. A puszta sivatagban élő fa, és a víz mellé ültetett fa. Vajon ez mit jelképez? Kétféle talaj. Kétféle helyzet. Vajon melyik az az emberi helyzet, amikor a sivatagban él az ember, amikor nincs víz, nincs értető erő, csak tengődés van. Tessi? Az Isten nélküli élet. Amíg meg nem tértünk, mi is ilyenek voltunk. Csak tengődtünk, vergődtünk, csak éppen léteztünk, de nem volt víz. A víz különben minek lehet a jelképe? Az élet jelképe, de a Biblia még tovább megy, egészen egyértelműen összekapcsolja, tessék, a Szentlélek. Jézus mondta, aki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be a mennyek országába. Többször is a Biblia az Isten lelkét a vízhez hasonlítja, mint éltető vízhez. Jézus maga is mondta, hogy élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből, akit Isten megáld és akinek ad az életvizéből. Igen. Tehát ezt a fát, testvéreim, valamikor átültették. Onnan, a szárazságból, ide, a víz mellé, a folyó mellé. A megtért ember jelképe, aki már nem emberbe helyezi az erejét, nem emberi példaképei vannak, hanem Isten maga az, akiben bízik. Mert az a másik fa emberben bízott. De ez a fa Istenben bízik. És a folyó felé bocsátja gyökereit. És nem fér, ha hőség következik. A gyökér. Ez csodálatos kép, nem tudom, gondolkodtatok-e azon, hogy egy fának vajon mekkora a gyökere? Mint a koronája, igen. Én magam is az interneten utána néztem, sok képet találtam, le is gyűjtöttem ilyen képeket, és megdöbbenve láttam, hogy tényleg általában akkora egy fának a koronája, mint a gyökere. Sőt, vannak esetek, amikor a fa gyökere még sokkal, valamikor tízszer nagyobb, még mélyebbre leereszt, mint a fa koronája. Tehát érdekes dolog ez, hogy mélyen gyökerező élete van a fának, és ez egy láthatatlan rész. Hogy melyik a legfontosabb része a fának, nem is lehet nagyon eldönteni, mert hát összefüggnek ezek a dolgok egymással, és a gyökér táplálja, élteti a fát, és tartja is meg. Biztosan láttatok olyan fákat, amelyeknek ilyen, a tövénél ilyen erős karógyökereik vannak, és így támaszkodnak, támasztott gyökereknek is hívják, támasztják a fát. És én magam is sokszor meglepődtem, amikor például a Bakonyba sétáltunk, vagy kirándultunk, hogy voltak olyan bükkfák, vagy akár fenyőfák is, amelyek amikor kidőltek, mert vagy nagy vihar volt, mert túl szorosan álltak egymás mellett a fák, és a sziklás talajon csak kevés termőföld volt, mondjuk fenyőknél, és jött egy felázott talaj, sok eső miatt, vagy szél, és kidőltek, és egészen megdöbbentem, hogy a gyökerük teljesen semmit mondó volt. Akkora, mint ez a szószék. Pedig a fa maga 20-30 méter magas volt. De ilyen kicsi gyökere volt. Tehát nem volt mély gyökere, és ezért nem is tudott megállni a viharban, nem tudott megmaradni, vagy volt egy kedves ismerősöm, aki a Tátrában volt kint, amikor néhány éve ezelőtt talán hallottatok ti is róla, hogy hatalmas nagy vihar volt, és több 100 000 fenyőt kidöntött a vihar, és mint a gyufa szálak dőltek le, és ott helyezkedtek el, és azt mondja, oda elment, és megnézte ezeket a fákat, hogy alig volt gyökerük, ugye, mert sziklás a talaj, és nem tud mélyre hatolni, és ezért csak épp egy felszínes, elágazó gyökere volt, és jön egy kis vihar, már szinte kidönti a fát. Viszont van olyan fa, a Libanon cédrusa, ami képes feloldani a sziklának a talaját, a sziklát magát, és bele tud a sziklába gyökerezni, ezért a Libanon cédrusok nem is tudnak kidőlni szinte, mert annyira erőteljes gyökérzetük van, és a pálmafa is hasonló. Rendkívül erőteljes gyökerei vannak, mélyeresztenek, és én magam is láttam ilyen filmet, amikor volt a cunami, tudjátok, ami vasbetont, épületeket, minden kidöntött, és vitt, mint egy pengele tarolt, és jött a hatalmas hullámár, és ott volt egy ilyen felvétel, hogy láttam egy ilyen fát, ugye a szemem előtt van ez a kép, hogy pálmafa így áll, persze leng a szélben, és jön a cunami, elhajlik, teljesen eltűnik, a vízár van, levonul az ár, és utána felemelkedik. Ugye nem véletlenül a 92. Zsoltár az igaz embert a pálmafához hasonlítja. Az igaz olyan, mint a pálmafa. Növekedik, mint a cédrus a Libanonon. Még vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne. Testvérem, én miért beszélek ennyit a gyökérről? Mert a gyökér láthatatlan része a fának, az emberi életnek, van egy láthatatlan része. És mégis ettől függ az élete. Ha nem mélyen gyökerezik, ha nem stabil és szétágazó a gyökere, akkor nem tudja éltetni a fát. Szerintetek mi lehet ez a láthatatlan része a mi lelki életünknek? Mi lehet a lelki életünk gyökere? Jézus Krisztus? Nem tévedsz, mert maga Jézus a Biblia azonosítja, és többször elmondja azt, hogy gyökér. Ha például Ézsaiás könyve 11. fejezeténél megnyitjuk a Bibliánkat, akkor ott olvashatjuk Jézusról azt, a 11. fejezet első vers, és származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál növekedik. Milyen szép kép, ugye? Gyökérből nőtt ki, és virágszál lesz. Vagy a 10. vers még konkrétabban néven nevezi, azt mondja, és lesz a manapon, hogy Isai gyökeréhez, aki népek zászlója lesz, eljönnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőséges lesz. Itt konkrétan megnevezi, hogy Jézus maga a gyökér. Isai gyökeréhez fognak menni az emberek, Krisztushoz. Érdekes. És persze Ézsaiás könyve 53. fejezete is mondja, második vers, felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, mármint az atya előtt a fiú, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt neki alakja és ékessége. A száraz föld az emberiség. A kiaszott, a bűnnel terhelt, a víztelen, a terméketlen sivatag. Ilyen az emberiség. De ebből az emberiségből kinőtt egy gyökér. A száraz földből. Egy vesszőszál. És ő Krisztus. Úgyhogy aki mondta ezt, hogy Krisztus, valóban nagyon jól látta. De a Biblia még tovább megy, és elmondja, hogy a lelki életnek vannak olyan területei, amelyek láthatatlanok, és mégis ez tartja fenn a fát. Ez élteti a leveleket, ez ad erőt és gyümölcsöző hatalmat a fának. Vajon mik ezek? Mire mondta a Biblia Jézus maga, hogy titkon? Láthatatlanul tedd. Ne lássák a szemek, amit teszel. Mire gondolt? Tessék? Menj be a te belső szobádban, és amikor imádkozol, csukd be az ajtót magad mögött, és az atyád, aki titkon van, megfizet néked nyilván. Az ima élet. Az ima élet. Rendkívül fontos, ez tartja fenn a mi lelki életünket többek között, az ima élet. Hogy milyen kapcsolatunk van a Jóistennel. Mert ott tudunk összekapcsolódni vele, ott tudunk érintkezni az ő szent lelkével, ott tudja a gyökereinket beáztatni, megáztatni a lélekkel. Ugye ezért is kérjük a szent lelket mindig, amikor imádkozunk, hogy a Jóisten mutassa meg azt, hogy megértsük az igét is, megértsük az ő gondolatait is, hogy tudjunk bölcsen cselekedni és viselkedni embertársainkkal, és a Jóistentől is kérni. Tehát az imának óriási jelentősége van, hogy hogyan imádkozunk, hogy mennyire bensőséges az imánk, hogy annyira szerteágazó-e, mert most nézzétek meg, nagyon szép a kép. A lombozat hatalmas, kiterjedő, mondjuk egy egészséges fának, mindig nagyon szeretem a fákat nézni, főképp azok, amelyek önállóan állhatnak egy térben, azoknak a lombozatuk szinte ilyen gömb alakú. A tér minden irányába kiterjednek, és ahhoz, hogy ezek az ágak éljenek, és virágozzanak, és gyümölcsöt teremjenek, ott a mélyben a gyökereikből kell táplálkozni. Tehát ha ezt most lefordítjuk az ima életre, akkor azt mondhatnánk, hogy minden egyes kis ágnak, virágnak, gyümölcsnek a hátterében ima van. Imádság és összeköttetés van. És a Szentlélek jelenléte, és a Jóistennek a hatalma, és a megtermékenyítő ereje. Mert a Szentlélek különösképpen munkálkodik, mert nem tudom, tudtátok-e, hogy egy fa gyökérzete az megáll, amikor mondjuk egy bizonyos mennyiség nagyságot elér? Megáll a fa gyökérzete? Növekedésben? Egész életében növekedik a gyökérzet. És tudjátok miért? Azért, mert a talajba, hogyha beleágazik a gyökér, akkor a érintkező talajból a víz hatására, víz nélkül különben semmiért nem működne, a Szentlélek nélkül, kiszívja az ott lévő talajban lévő ásványi anyagokat, de utána, miután kiszívta, tovább kell mennie. És tovább kell növekednie. És folyamatosan növekszik. Rengeteg hajszálgyökér ágazza be a földet, és minden területre, ahova elérhet, elér és növekszik. Tehát a gyökér egész életünkben növekszik. Ez nagyon fontos törvényszerűség, mert azt jelzi, hogy mi is a lelki életünkben nem állunk meg, hanem folyamatosan gazdagodhatunk, gyarapodhatunk, növekedhetünk. És ez tartja fenn az életünket, és nagyon nagy jelentőségű a imádság, és a Szentlélek jelenléte tudja az imánkat hatékonyá tenni. A Szentlélek világosítja meg számunkra azt, hogy mit kell kérnünk, hogy hogyan dicsőítsünk, és hogy milyen összeköttetésünk legyen a Jóistennel. Nem tudom, hogy vagytok ti ezzel, de amikor imádkozunk, akkor nagyon sokszor megfigyeltem magamon is, és persze másokon is, hogy mi a Jóistennek hálát adunk, dicsőítjük, és ezt jól tesszük, és kérünk a Jóistentől dolgokat, és megfogalmazzuk a vágyainkat, kérjük azt, hogy az akaratával összhangban adja ezeket nekünk meg, és nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy imádkozunk, könyörgünk, kérünk, és hálát adunk, hogy meghallgatta az imánkat, és felkerülünk az imádság helyéről, és megyünk az életbe. Szerintetek mi maradt ki? Mi maradt ki egy ilyen imából?
A válasz megvárása.
Természetesen vannak olyan válaszai Istennek, amelyek nem azonnal történnek meg. Nekem is vannak ilyen tapasztalataim, nem egy és nem kettő, hogy volt egy olyan tapasztalatom, az egy család életemben volt egy helyzet, amit most nem szeretnék részletezni, és 30 évig imádkoztunk azért, hogy megoldódjon. 30 évig, de megoldódott. Hatalmas tapasztalat, majd egyszer, ha lesz idő, nyugodtan egy közösségi órán elmondom nektek. 30 évnyi imádságból. De vannak olyan imáink, amelyekre aznap, tehát amikor például mi imádkozunk, és tudjuk, aznapért imádkozunk, és a Jóisten szeretne nekünk aznapra kijelentést adni. Szerintetek akar nekünk kijelentést adni? Választ az imáinkra? Mert ha Jézus a gyökér, és Jézus az igaz élet fája, akkor az ő példája számunkra is példa lehet és követhető, mert azt olvassuk a Jézus élete című könyvben, hogy Isten, az Atya Jézusnak minden nap kijelentette azt, amit aznap tennie kell. Minden napra adott útmutatást. És mi is azt kérjük az imádságban, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Hát vannak olyan imák, amelyek a mai napra vonatkoznak, és nem várhatunk vele a holnapig, hogy válaszol-e Isten, vagy nem. Hogyan érzékeljük azt, hogy Isten válaszol? Mit gondoltok? Hogyan válaszol Isten az imánkra? Kérünk tőle valamit, feszít bennünket egy kérdés, egy megoldatlan helyzet, könyörgünk, imádkozunk, és elmondjuk, és érezzük, hogy egy megoldatlan feszültség uralja a lelkünket, nincs rá emberi válasz, mondhatnak emberek, amit akarnak, de érezzük, hogy ez nekünk nem megelégítő, és elmondjuk neki. És Isten azt mondja, hát kedvesen, még 5 évig így szenvedjél, feszülten, idegeskedjél, légy türelmetlen, és gyötrődj, és kínlódj, én ezt elnézem örömmel, vajon ilyen az Isten? Hát akkor hogy válaszol? Megjelenik az a biztos tudat, hogy Isten meghallgatta az imánkat, megnyugtat bennünket, és azt mondja, bízd rám a te utadat, én hordozom a te ügyedet, 37. Zsoltár, hagyjad az Úrral a te utadat, és bízzál benne, és nyugodj meg, megvannak a te imáid nálam, és a békességet ajándékozom neked. A béke a döntőbíró, mondja a Kolosszai levél 3. fejezet 15. verse. A béke legyen a döntőbíró bennem. Elmondok egy tapasztalatot, amikor ezt olyan különösképpen megértettem. Képzeljétek el, tavaly volt, mentünk le Mosonmagyaróvárra előadást tartani, Zsuzsámmal készültünk, azt hiszem az egyik első előadás volt, és ahogy készülöttünk délelőtt, egyszer csak egy furcsa érzésem és egy belső támadt, egy belső hang azt mondta, hogy ha az autópályán mentek, baleset lesz. Nagyon meglepődtem ezzel a hangon, ugye elhesegettem magamtól, mondom, hát nem. De újra jött a hang, hogy ha az autópályán mentek, baleset lesz. Ugye két úton lehet most a Magyaróvára menni Győrtől, van egy régi út, és van egy autópálya út. És hát én magamban azt gondoltam, hogy hát most Istenem, ezt te szóltál, vagy a sátán kísért? Nem tudom eldönteni, mert hogyha a sátán kísért, akkor én az autópályán fogok menni, mert mindig azon szoktunk menni, mert fele olyan gyorsan odaérünk. Ha pedig a Jóisten figyelmeztet, akkor viszont nem akarom figyelmen kívül hagyni, hogy most ő figyelmeztetett. És nem tudtam eldönteni, hogy most vajon ez kísértés, vagy segítség. Letérdeltem imádkozni, és közben Zsuzsám is pont ott volt a lakásban, mondtam, hogy másik szobában, mondtam, Zsuzsám, imádkozz te is ezért. Volt egy ilyen érzésem, hogy szeretném tisztán látni, hogy most a Jóisten akkor most mit akar, vagy hogyan? Letérdeltem, imádkoztam, és elmondtam a Jóistennek, hogy bizonytalanságban vagyok, nem tudom, hogy most mit tegyek, Uram, szeretnék engedelmes lenni, viszont nem akarok félelemből cselekedni, mert nem akarok félni. És kérlek, segíts ebben a helyzetben, adj választ erre. Amen. Felkeltem, és végeztem a dolgomat tovább. Ugye ez egy olyan ima volt, amire aznap kell választ adnia a Jóistennek, mert hát holnap már nem érdekes az, hogy a mai napon nekem autópályán megyek, vagy nem megyek. És hogy felkelek és végzem a dolgomat, megint egy erőteljes hang szól a lelkemben, miért nem várod meg a választ? Amit mondtad, kedves testvérem, miért nem várod meg a választ? Elszigyeltem magamat, visszamentem az imádság helyére, megint elhelyezkedtem csendben, fohászkodtam, és talán pedig elhallgattam, nem én beszéltem, mondom, Uram, most akkor szólj te. Én nem tudom megmondani, hogy te hogyan válaszolj nekem, nekem nincs hatalmam van befolyásolni, hogy te most milyen módon válaszolsz. Annyiféleképpen válaszolhat az Isten, hogy el se tudjuk képzelni. Most is így válaszolt különben. És vártam csendben, percekig, behunyt szemmel, vártam. És egyszer csak képzeljétek el, egy olyan tapasztalatban részesültem, hogy megjelent előttem, hogy a lelki szemeim előtt két ajtó. Két ajtó. És soha nem láttam még ilyet. És a két ajtó egyértelmű volt számomra, hogy az egyik ajtó az autópályát jelképezi, a másik ajtó a régi utat. Ezt nem tudom megmagyarázni, hogy, hogy hogyan, de érzékeltem, hogy ezt jelenti. És a régi útnak az ajtaján egy ilyen négyzet alakú nyílás jelent meg, és egyszer csak egy ilyen felfény lett, és aztán a fény eltűnt. És teljes bizonyosságom volt, tehát nem szavakban válaszolt a Jóisten, teljes bizonyosságom volt, hogy a régi úton kell menni. És ahogy befejeztem az imát, szóltam Zsuzsának, pont jött le az emeletről, mert Zsuzsa, megvan a válasz a Jóistennek, a régi úton megyünk. Erre azt mondta, nekem is ebben van nyugalma. Talán csak a mennyben tudjuk meg, hogy mi történt volna akkor, hogyha a régi autópályán megyünk, de én úgy érzem, a Jóisten figyelmeztetett bennünket. Mert különben is, hogy az evangélium hirdetésében élünk, számtalan kísértés, gyötrés, nehézség támad az életünkben, ebben már ismerősek vagyunk, hogy nagyon sokszor hátráltat bennünket, de így válaszolt a Jóisten. És ugye elszigyeltem magamat, hogy sokszor nem várom meg a választ. Úgyhogy a ima életünkre figyeljünk arra, hogy a Jóisten válaszát is várjuk meg, vagy a békesség jelenjen meg a lelkünkben, mert ez az ő egyik válasza, vagy pedig konkrétan úgy, ahogy ő jónak látja, azt ki tudjuk várni. Tudjunk hallgatni is. Ne csak mindig beszélni, hanem hallgatni is az imában. A másik dolog, amit szeretnék megkérdezni tőletek, hogy még mondta Jézus több dologra is azt, hogy titokban.
Ha jót teszel,
ha alamizsnát osztasz, akkor ne kürtöltess magad előtt, hanem a te alamizsnád titkon legyen. Igen, a jó cselekedet. Ha mi valakivel jót teszünk, akkor ne hirdessük magunk körül, hogy mi milyen jót tettünk, hanem legyen csendben. Még mondta másra is, hogy titokban. Ne mondd el másnak. Csodát? Hát a böjtre is mondta, ugye? Ha te böjtölsz, akkor csendben visszahúzódva tedd azt, és a szomorúság és a gyötrelem helyett inkább kend meg a te arcodat és a te fejedet, és inkább örömmel képvisel az, hogy te most a Jóistennel egy alázatos állapotban egységet keresel. De még szeretném azt is megemlíteni, kedves testvéreim, hogy szerintem az igekutatás is rendkívül fontos, titokzatos esemény, aminek igazában a legnagyobb áldását nem más jelenlétében tudjuk megragadni. Fontos a prédikáció, fontosak a szombatiskolák, fontosak a közös bibliakutatások és tanulmányok, de a legnagyobb hatása és ereje az Isten igéjének akkor van, ha titokban, személyesen a Jóistentől kapjuk a kijelentéseket. Számos ilyen tapasztalatot szereztem én is az életben. A múlt héten is átértünk Zsuzsámmal egy nagy tapasztalatot, most nem mondom el, mert annyira személyes és mélyen érintő, mert régóta foglalkozunk egy problémával, amit nem tudunk az életünkben megoldani, és már vergődünk, nem tudom mióta, és a Jóisten egyik egészen különleges módon válaszolt, úgyhogy szinte megremegett a föld, amikor elolvastam a válaszát, mert az igét tanulmányoztam. Annyira mélyen érintett, hogy pontosan tudtam, hogy ez az Isten válasza. Ilyet ember nem mondhat, minden emberi szó hiteltelen, de az Isten kimondta, megmutattam a Zsuzsámnak is, Azt mondta, ez hihetetlen. Ez hihetetlen. Úgyhogy ennek a kijelentésnek a fényében egészen megváltoznak a dolgok a lelkünkben, vagy a lelkemben, és egy hatalmas, mély bizonyosság született bennem, mert az Isten szava igaz, és ő megáll, amit mondott, és az be fogja teljesíteni. De ezt csak azért szeretném elmondani, testvérem, mert óriási különbség van az olvasott ige, a hallott ige, és a kijelentett ige között. A kijelentett ige alatt azt értem, hogy amikor Isten személy szerint neked mond valamit, annak olyan hatalma és ereje van, olyan átütő ereje, mint a sziklarepesztő hatalma, és olyan, mint hogy egy pajzsot átszúrnának, mert azt nem lehet eltéveszteni. Vannak ilyen tapasztalataitok? Örömmel látom, hogy jelzitek, hogy vannak. Amikor Isten igéje csak neked mond valamit. Mert tudjátok, Isten személyes Isten, és ő úgy akar velünk kapcsolatba kerülni, és ez az egyik legszebb dolog az életben, hogy szívtől szívig, személytől személyig, egyedi, egyszeri, megismérhetetlen személyes kapcsolatban. Ezt nem lehet társakkal megtenni. Egy nagyon csodálatos a házasság, és a családi élet, és a gyerekekkel való kapcsolat, és stb. És a rokonokkal, és barátokkal. De Isten nekünk akar személyesen adni kijelentéseket, és ezt nem magamtól találom ki. Ellen G. White a Nagy Oroslágyomány című könyvében, ha jól emlékszem, az 52. vagy 58. fejezet környékén írja a fejezet címe a Természetben Istennel, hogy Isten mindannyiunknak személy szerint akar adni kijelentéseket. A te életedre vonatkozóan, a te sorsodra vonatkozóan, mert Isten személyes lény, és ő nem általában kezel bennünket, hanem személyesen. Kijelenti, hogy mi a szándéka velünk, hogy hol tud és mi módon segíteni. És konkrétan nagy akadálypontoknál, amikor úgy érezzük, hogy minden fölénk tornyosul, és nem tudjuk átlépni azt az akadályt, ő kijelenti számunkra azt, hogy így tudod átlépni azt az akadályt. És bátorít és vigasztal. Ez csodálatos dolog. Úgyhogy én legszívesebben azt mondanám nektek, meg magamnak, hogy testvéreim, csodálatos dolog az Isten igének a kutatása, de addig ne keljünk fel a Biblia tanulmányozásból, hogyha olvassuk. Nem sokat kell olvasni, lehet, hogy csak egy igét. De de jelenjen meg számunkra Isten üzenete. Rajzolódjon ki a lelkünkben az Isten válasza. Mert nem azért akarja Isten, hogy olvassuk mi az Isten igét, hogy hát ma elolvastam Jeremiás könyve 17. fejezetét, akkor mai napon is túl vagyunk. Nem így. Ő azt szeretné, hogy találkozzunk vele az igén keresztül. Hogy egészen személyesen, mélyen megérintsen bennünket. Olyan, mint hogy a szerelmes suga a szerelmesének a fülébe egy üzenetet, és érezzük, hogy az élteti azt a napját, azt az életszakaszát, mert az Isten kijelentette nekünk. Szeretnélek benneteket bátorítani, hogy ragadjátok ezt a nagy ajándékot meg, és még egy gondolatot hagy mondjak el így közeledve a vége felé, hogy szerintetek hogyan növekszik a gyökérmény? Hogyan növekedik a fának a gyökere? Hogyan lesz az Istennel való kapcsolatunk egyre gazdagabb, egyre teljesebb? Tessék? Kell hozzá a levél is, igen. Mert terem a fa levelet is egyrészt, virágot is, és utána pedig gyümölcsöt is, és összefüggnek ezek egymással. Nagyon fontos. Tessék? Valamelyik kötök szó? Nem hallottam, bocsáss meg.
Minden gyökér táplálékot.
Igen. Fölülről is nyer táplálékot különben a fa, mert gyönyörű a Jób könyve 29. fejezetében, olvassuk a 19. versben. Gyökerem a víznek nyitva lesz, és ágamon hál meg a harma. Gyönyörű kép, nem? A gyökér is a víznek nyitva lesz, tehát engedem, Uram, hogy mossad át a gyökereimet, mint a folyóvíz, a gyökereimet, vagy a Szentlélek járja át minden részemet, oldja fel azt a táplálékot, amire nekem szükségem van, és az ágaimon is álljon meg a harmat, vagyis az is a víznek nyitva lesz, hogy onnan is kapjak áldást és kegyelmet és erőt. Csodálatos.
A törzsének is kell nőni ahhoz, hogy becsúgyak a faméktől.
Hogy egyre jobban terebélyesedjen a fa, ugye? Hát képzeljétek el, amikor mi Amerikában voltunk, a General Sherman Tree-t láttuk, a világ legnagyobb fáját, 84 méter magas fa, amely 2300 éves körülbelül, és képzeljétek el, 11 méter átmérőjű, nem tudom, ez a terem milyen hosszú lehet. Gábor, milyen hosszú lehet ez a terem kb. Így? E körüli hosszúságú volt, képzeljétek, a fatörzse, ott álltunk. 32 méter átmérőjű kerületű, 11 méter átmérőjű, döbbenetes. Ott álltunk alatta, és néztük az alatait, hogy hány tonna vizet kell naponta felszívni ennek a fának, hogy fent tudja magát tartani, hatalmas dolog, de úgy tudjuk mi növelni a gyökereinket és gazdagítani a létünket, hogyha a Jóisten átmossa a vízzel a mi talajunkat, ami pedig nem más, mint a vízzel való érintkezés. Jézus azt mondta, aki ebből a vízből iszik, soha örökké meg nem szomjúkozik, hanem az kiértve víz, buzgó víznek kutfaja lesz ő benne. Mi folyamatosan, ha vágyakozunk a Jóistennel való találkozásra, ő vágyat fakaszt bennünk, hogy még mélyebb tapasztalataink legyenek Isten. Én számomra az egyik legnagyobb példa Énok élete, amit olvastam a Pázák és Proféták című könyvben, azt olvassuk róla, hogy 300 éven keresztül, képzeljétek el, folyamatosan, naponta egyre közelebb került a Jóistenhez. Ez nekem egy akkora példa, hogy nekünk nem kell a mai tapasztalatainknál megállni, ha mi Istennel érintkezünk, akkor a holnapi napon újabb tapasztalatokkal gazdagodhatunk, és növekedhetnek a gyökereink. És terebbé esedhet a fánk, és gyümölcsöt teremhetünk, és az ágaink is kiterjednek. És mi a gyümölcs? Gondolom, nem kell hozzá nagy tudomány, tudjuk már, mi lehet a gyümölcs, amit terem a fa. Az, amit a Retesz című versben elmondtál. Békesség. Nyugalom. A lélek gyümölcsei. A szeretet. A szívesség. A jóság. Hűség. Az öröm. A derűs. A mértékletesség. A megelégedettség. Ezek ellen nincs törvény. Ezek azok a gyümölcsök, amelyek láthatók. Ez már látható. Ez már kézzel fogható. Ez már sugárzik a szemünkből, a tekintetünkből, a magatartásunkból, míg a gyökér láthatatlan. De a láthatatlan gyökér tartja fenn a fát. És érteti a fát. Gyökér nélkül nincs fa. Egy szél elrönteni a fát, ha nem lenne gyökér. A testvéreim, szívemből kívánom, hogy a Jóisten a ti életetek fáját, és az enyémet is, növelje, gyarapítsa, terjessze ki, teremjenek gyümölcsöt, mert a fa nem önmagáért van, a gyümölcs termésért van. Nem azért van, mint ahogy mondtad a fügefa példázatánál, hogy szép levele legyen, ugye? Annak is van némi haszna, mert legalább árnyékot ad, de semmi több. Nem adja tovább az életet. A mi életünknek ez a célja, hogy a Jóisten egy gyümölcs termő életet hozzon létre bennünk, mások áldására. És a vele való szoros kapcsolatnak a megteremtésére, ami a legnagyobb áldás ezen a világon. Kívánom, hogy így legyen életünkben. Amen.